Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat ismét november 4-én csütörtökön, és bizony, ahogy tapasztaljuk, az idő halad előre, az időjárás változékony, és közeledünk lassan-lassan a nagyon-nagyon várt advent felé. Én mindig nagyon várom ezt az időszakot, ez annyira szép, hogy jó már készülni rá, akár már most is. De hát még nagyon benne vagyunk a november elejébe, hiszen a héten volt Minden Szentek, utána Halottak napja, és hát nagyon benne vagyunk még abban a gondolatkörben, ugye, hogy az elment barátaink, rokonaink, felmenőinkre gondolunk, és imádkozunk értük, és gyertyát gyújtunk, és aki tud, temetőbe megy. De hát természetesen először szeretnénk köszönteni a hallgatókat, utána majd kérjük Ferenc atyát, hogy evangéliumot, elmélkedést mondjon, és aztán majd jönnek a riportjaink. Irén Károlyné, Mándi Ágnes.
Szeretettel köszöntöm én is kedves hallgatóinkat. A borús idő ellenére egy szép, vidám reggelt töltsenek ma velünk.
Szent Károly napján, Boromei Szent Károly ünnepén tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szeretném, ha meghallgatnák az evangéliumot és az elmélkedést, amelyben erről a nagyon sokat dolgozó, acélos, kemény, pestis, legyőző püspökről is elmélkednénk. Hallgassuk Isten szavát először. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolottak emiatt, azt mondták, hiszen ez szóbál a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Tudjátok, ha a közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja ott a 99-et, és nem megy az elveszett juh után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömében vállára veszi. Haza siet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyekben egy megtérő bűnösen, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, nem gyújt világosságot, nem sepli ki házát, nem keresi gondosan, amíg meg nem találja, és ha megtalálta, összehívja barátnőid meg a szomszéd asszonyokat, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drakmámat. Mondom nektek, az Isten angyala is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Testvéreim, tele van az újság, a rádió, a tévé, a koronavírus fertőzésről szóló híradásokkal. Ott ülünk a képernyő előtt, vagy hallgatjuk a rádiót, olvassuk az újságot, tele szörnyűbbnél szörnyebb híradásokkal. Katasztrofális helyzet Romániában. Aggódva gondolunk székely testvéreinkre. Kétségbe ejtő állapot Ukrajnában. Féltjük kárpátaljai testvéreinket. Halljuk az összehasonlító nemzetközi adásokat, és miközben az ellenzék sajtója diadalittasan gyalászkodik, az egyszerű keresztény ember imádkozik. És hogy egy szakember szavait idézzem, a családok ismét összezárnak. Védik a nagymamát, védik az unokákat, és az egyre hosszabbra nyúló estéken, mint tavaly is, ismét együtt a család, közösen imádkoznak, s bár a fiatalok elmennek szentmisére, az időseknek csak tévén, rádió keresztül van lehetőség arra, hogy végig imádkozzák a misét. Az egyház életében lassan ismét minden megbénul. Nemrég tette fel valaki a kérdést, miért büntet minket így az Úristen? Olyan egyszerű volt a válasz, ezt mondtam neki, Isten nem büntet, Isten szeret, és a szeretethez hozzátartozik a próbatétel is. Isten nem veszi el a szenvedést, hanem erőt ad, mint Boromei Szent Károly életében, korábban a felfellánguló pestis járványok idején tette a kereszt elviselésére. Ma, amikor őt ünnepli az egyház, vessünk egy pillantást arra a korra, amelyben élt, és lássuk feladatunkat. Mit kell nekünk tenni keresztényeknek ma a járvány negyedik hullámában szenvedőknek? Mit üzen nekünk ez a járvány? Ezért kell, hogy legyenek Boromei Szent Károlyok, szomszéd, nénik, gondoskodó keresztények. Igazán szomorúan halljuk, hogy ma hányan haltak meg. Magunk elé idézzük Szent Károly életét. Ő járta reggeltől estig Milánó utcáit, hogy betegeket látogasson, vigasztaljon, ételt, italt vigyen a szerencsétleneknek. Tudjuk, hogy milyen veszélyekkel járhatott régen is, a járvány idején is ez az út, amikor fél Európa belehalt a középkori fertőzésekbe. Az imádság, beteglátogatás, a felajánlott szenvedés gyógyító. Egy telefon életet menthet, hiszen ha csak azt mondom annak a betegnek, úgy szeret az Isten, hogy próbára tesz, elfogadja, és erőt kap a mindennapi láz, a gyengeség elviseléséhez. Az előző járvány idején mesélte egyik hívőnk, a 16 emeletes bérház 10. emeletén lévő 5 lakásból 3-ból meghaltak a lakók. Rajta kívül csak egy lakásban élnek még. De jó, hogy élnek, mondta jó hívőnk. Van kiért imádkozni és várni, hát ha valamiben segítséget kérnek. Mit tesz az egyház? Újra kiürülnek a templomok. Riadozva minap egyik gyólom mondta, mit kell tennem, hogy az üres templomokat betöltsem? Boromei Szent Károly a következőt tette. Megújította egyház megyét, amelyben élt, amelynek püspöke volt. Tanított és oktatott. A járvány kiváló alkalom arra, hogy újra elővegyük régi teológiai jegyzetünket, régi hittankönyvünket. Így mondta egyik korombéli fiatal atya. Ő a filozófiától kezdve újra tanulta az egész teológiát. Egyik jó betegem mondta, hogy neki a teológia a szentolvasó, a Biblia, az egyház tanítása. Hiszen a negyedik rózsafüzérrel kiegészítve szinte magunk előtt látjuk Jézus Urunk életét, szenvedését, halálát és föltámadását. Amióta itt élek a Kövi Szűz Mária templomban, rádöbbenek arra, hogy nem kell sokat tennem, csak végig kell imádkozni Mária életét, hiszen a szentolvasó erről is beszél. Legutóbb az egyik atya azt kérte gyóntatójától, hogy imádkozzon a rózsafűzérrel. Minden egyes szemre egyik rokonát, barátját, ismerősét tegye oda, ráemlékezzen. Mi lesz az egyházzal? A szenvedésben lesz részünk, mert elveszik országunkat, az idegenből jött emberek, nekünk akkor is megmarad az egyház Jézus népe. Érdemes ezért tudósokat, régi szenteket idézni a Mária Rádió napindítójában, mert a járványok idején ők tanítanak. Arra tanítanak, hogy ne hagyjuk egyedül azokat, akik betegek és szenvedők. A konkrét segítség mellett és helyett imádságunkat adjuk nekik, és használjuk ki az otthon töltött időt. Vegyük elő a régi hittankönyveket, ha más nincs, egy régi rózsafűzért, és tanuljuk meg újra imádkozni a titkokat. Úgy, mint Boromei Szent Károly tette, akinek holttestét még ma is őrzik a milánói domban, példaképként annak a szentnek, aki a ma emberének azt tanítja, a járványok felett is Úr az Isten. Ahelyett, hogy azt keressük, ki az oka ennek a járványnak, kit lehet hibáztatni, hogy valaki meghal a családban, városban, közösségben, legyünk Boromei Szent Károlyok, gyógyítsunk és tanuljunk, szenté tehet minket a járvány, a betegség és a szenvedés. Amen.
Nagy örömmel köszöntöm Barnai Brigittát, aki a Kongregáció Jézu szerzetes kongregációnak a tagja. Számomra mindig nagyon nagy öröm, hogyha a valamikori angol kisasszonyokról hallok, hiszen egy gyerekkori élményem, hogy édesanyámnak egy kolléganője, elegánsan persze civilbe, délutánonként járt föl hozzám minden héten egyszer uzsonára. Ezt én ugye így tudtam, és közben beszélgettünk, tanított engem, készített elő az első áldozásra. Ugye hát annak idején, hát ez az 50-es évek vége felé volt, annak idején azért nagyon sok nővér volt így illegalitásban és csendben, és igyekeztek minél jobban, hogy mondjam, a missziós feladatokat teljesíteni a nehéz körülmények között is. No, tehát tisztelettel és szeretettel köszöntöm Barnai Brigitta nővér, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki amen! Nagyon szépen köszönöm, és még olyan jó hallgatni ezeket a visszaemlékezéseket, mert mint olyan olyan város, ahol jelen vagyunk, hogyha megyünk az utcán, akkor meg ne állítanának bennünket, akik tudják rólunk, hogy kik vagyunk. Bár nem hordunk ugye szerzetes ruhát, de hát Tarmáriának nem is ez volt a fontos. De mindig nagyon jól esik, amikor megállítanak bennünket, és elmesélik, hogy hát igen, én is önökhöz jártam annak idején, természetesen az idősebb hölgyekről van szó, vagy pedig amikor az én édesanyám is magukhoz járt iskolába. Itt Veszprémben is, ahol most jelenleg élet, nagyon sok ilyen kedves találkozásunk van, és ez mindig egy összekötő kapocs. Tehát ilyen formán nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az elődeinknek. De hogy egy kicsit akkor beszélnék most a közösségünkről, hogy ugyanis kerültünk Magyarországra, és utána, hogy Veszprémbe. Ugye a mi partítónk Varnária, aki Angliában élt az 1600-as években, és 1615-ben barátnőivel, Lajolai Szent Ignác lelkisége szerint egy női apostoli közösséget alapított, mégpedig a hit terjesztése és védelme, különös tekintettel a lányok oktatása és nevelése céljából. Mint a legtöbb szerzetes közösség, a mi szerzetes rendünk és a történelem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül. Magyarországra 1770-ben a jezsuita Pázmány Péter hívta a szerzetes nőket Pozsonyból, vagyis Pozsonyba, aki elsősorban magas színvonalú iskolák működtetésével járultak hozzá Magyarországon a lányok a nők képzéséhez és neveléséhez. Talán kevesen tudják, de hogy tanítóképzés magyar nyelven először a budapesti intézményben volt. És ahogy már említettem az előbb és a rendünknek a fennállását, hogy most is, még ma is létezünk, az a bátor, hitükhöz hű, bizalmukban erős és fáradhatatlan kedves nővérek sok-sok nemzedékének köszönhetjük. Hogy miből is forrásozunk, és mi is a mi lelkiségünk. A mi lelkiségünknek az alapja a Szentírás mellett Lajolai Szent Ignácnak a lelki gyakorlatos könyve, és hát mi is bekapcsolódunk különböző programokkal és lelki gyakorlatokkal, ugye most ünneplik a jezsuiták, hogy Szent Ignác, Lajolai Szent Ignác 500 éve tért meg, és ebbe az emlék évbe mi is belekapcsolódunk a lelkiségünkkel, és programjainkkal. Így ebből kifolyólag mi is végzünk rendkeresen lelki gyakorlatokat, és a napi visszatekintést, nem tudom, hogy írta, hogy a szerető figyelmességnek a imáját, és tulajdonképpen ezek a lelkiségünknek az alapjai, ezek segítenek bennünket, hogy minél szorosabban tudjuk Jézus Krisztust követni, és ezáltal azokat az embereket, akik a környezetünkben ránk vannak bízva, azokat Istenhez vezessük, mert ez a legfőbb célunk. Annyit tudnék lennék, hogy jelenleg, akik vagyunk Magyarországon, 16-an, mi most már a közép-európai tartománynak a tagjai vagyunk, mert hogy olyan kevesen lettünk Magyarországon, hogy aztán egy nagy tartományhoz tartozunk. És szerzetes rendünk aktív korú tagjai, úgy szoktuk mondani, hogy az UZESCIG, a 60 alatt élő nővérek, ők jelenleg Magyarországon 2-3 fős kis közösséget alkotnak, és az életmódjuk, az ima életünk, a küldetésünk az igazodik. Az idősebb nővérek, akik Zugnyedben, az idősebb otthonában vannak, ők még erejük szerint tevékenykednek a házban, és természetesen megfelelő gondoskodásban részesülnek.
És gondolom, ők ima hátteret is biztosítanak az aktívan dolgozó nőjek számára.
Így van, abszolút. Ők az ima háttér. Az ő apostoli feladatot most leginkább az, hogy imádkozzanak a fiatalokért, imádkozzanak tulajdonképpen mindenkiért, de valóban így igaz, nagyon sokat jelentenek nekünk, mert hogy az aktív ima hátteret biztosítják. Említettem, hogy ilyen 16-an vagyunk, sajnos 2 héttel ezelőtt elhunyt egy nagyon kedves nővértársunk, Kócán Gabriella, 51 évesen, és így 17-ről 16-ra csökkent a létszámunk.
Igen, ő nagyon fiatalon hunyt el.
Igen, nagyon fiatalon és nagyon váratlanul, tragikus hirtelenséggel, úgyhogy még egy kicsit most is a sok hatás alatt vagyunk, mert nehéz felfogni, hogy a Jóisten miért így akarta. Hát a Gabi nővérő már tudja a választ, mi még csak a kérdéseinkben élünk.
Így van. Hát ez így a halottak napja környékén, ugye a héten, kedden volt halottak napja előtte minden szentek. Ezek olyan kérdések, amik ilyenkor nagyon-nagyon előjönnek bennünk. Hogy hát igen, vajon igen. Miért is van? És aztán sokszor az ember utólag megérti, hogy talán ez így volt jó, talán nyilván a Jóisten jobban tudja a dolgokat, mint mi tudjuk, és mi látjuk. No,
igen, akkor... ez a nagy bizalom és ez a nagy ráhagyatkozás marad tulajdonképpen ezekben a napokban, hogy hitünk szerint a Jóisten tudja, hogy miért így kellett ennek történnie, minden majd egyszer megértjük.
Így van. No, Brigitte nővére, akkor hogy is van most? Tehát akkor ugye Magyarországra bejöttek a angol kisasszonyok, körülbelül 300 évvel ezelőtt dolgoztak, csinálták a dolgokat, aztán hogy fejlődött tovább a feladat?
Igen, tehát leginkább iskolákat működtettek lányok számára, ugye Budapestet, Kelet-Magyarországtól kezdve Nyugat-Magyarországig, Nyíregyházától, Budapesten át Veszprémig. És hát ugye azért nekünk is, amikor egyre csökkent, tehát rendszerváltozás után, amikor például én beléptem, akkor még 113 nővér volt. És azért hát, mint a legtöbb szerzetes közösség, a mi nővéreink is nagy elánnal, óriási lelkesedéssel, bizalommal és hittel láttak neki a rend újra alapításának, újra élesztésének Magyarországon. És hát elindítottunk több iskolát is. Mára már egy iskolánk maradt Budapesten, a Varg Mária általános iskola és gimnázium. Ezt az iskolát működtetjük jelenleg. Két intézményünk maradt. Az egyik az a budapesti Varg Mária iskola, a másik pedig Zugligeten, amit említettem már, az idősek otthona.
Tehát akkor az EGRI iskola az átment egyházmegyei iskolává? Vagy
így van, az EGRI iskolánk, a Kecskeméti iskolánk, a Pilis Csaba iskolánk, ezek nagyon jó kezekben vannak, és nagyon szépen működnek, azt kell, hogy mondjam.
Tehát továbbra is vallásos nevelés folyik ott is.
Így van, hitlenevelés és azok az értékek, sőt, Pilis Csabán vannak is nővéreink, akik ebben az iskolában működnek és tevékenykednek, ott szolgálnak, és nagyon nagy megbecsülésük van Pilis Csabán, 3 nővértársam van. Ezen kívül még Budapesten van 2 nővértársam, Egerben 1, Veszprémben pedig 2 vagyunk a Zsuzsa nővérrel. És különféle szolgálatokat végzünk, van, aki iskolai, iskolában szolgál, mint már említettem, templomi szolgálatokat, a Caritasnál, szupervíziós és lelki kísérői szolgálatokat, tevékenységeket végzünk, közi imórókat tartunk. Például itt Veszprémben nekünk nagyon fontos, hogy együtt imádkozzunk az emberekkel, hogy tanítsuk őket imádkozni, hogy Istenhez vezessük őket, terelgessük, együtt járjuk az Istenhez vezető utat. Továbbá a Szolvodi Egyesületnél is van egy nővértársunk.
Szolvodinál?
Így van, a Szolvodinálnak Klám Judit nővér. Igen, egy nagyon fontos szolgálatot végeznek, hogy egy több női szerzetes rend is összefogott ennek a működési, tehát ez, hogy működjön ez az egyesület, és a jezsuiták is támogatják őket, tehát ott szervezik a rendezvényeiket.
Ez az ugye nagyon nehéz helyzetben lévő nőket segítő... Nőknek,
így van, a bántalmazott, és így van, segítő szervezők.
No, és akkor és... most a 160 éves ünnepség az hogy is volt? Hát a Veszprémi letelepedésnek volt az ünnepsége ez tulajdonképpen.
Igen, igen, Veszprémben, ugye, hát azzal a címmel hirdettük meg ezt az ünneplést, az emlékezést, hogy a múltat őrizni, a jelent ünnepelni. Ezzel a címmel mentek a meghívók ki. Tulajdonképpen már tavaly szerettük volna ezt megünnepelni. 160 éve volt tavaly, hogy 1860-ban a Ranolden János megyés püspök behívta a nővéreket Veszprémbe, és letelepedtek itt a nővérek. A mostani regény a Mondit Lévánia templomban tevékenykedtek, és a köré építettek egy iskolát. És hát nagyon fontos tevékenységet végeztek, és színvonalas oktató-nevelő tevékenységükkel kitűntek a környéken, a környékből, és hát nagyon segítették Veszprém lányainak a fejlődését és a városnak a hitéletét. Molnár Erik és Polman Apolónia nővér, valamint Matéz nővér, Teréz nővér, Irma nővér, akiket ismernek, igen, ezt trénőek, akikkel találkozhattak, akár a piacon, akár az utcába menet, az utcán menet, akár virágot vásárolva, a templomot díszítette ugye az apuaka nővér, Erik nővér hitoktatást végzett, és Erik nővérnek nagyon nagy része volt, hogy őre indult a rendszerváltozás után, illetve nem őre indult, hanem hogy átvette az egyház nagyon szilágyi Erzsébet keresztény iskolát, ahol jelenleg a Zsuzsa nővértársam szolgál. Szóval 160 évvel ezelőtt igen, Ranold Erzsébet behívta a nővéreket, és hát ugye egészen 1949-ig államosításig ott szolgáltak a nővérek. Utána aztán a történelem ugye úgy hozta, hogy el kellett hagyniuk a rendházat, ki kellett költözniük, fel kellett adni az iskolát, de a nővéreket fölkarolták, ahogyan akkoriban ugye a püspöki kar kérte, hogy a plébánosok vegyenek magukhoz szerzetes nővéreket, ugye, hogy összegyűjtötték őket, virtán voltak a mi nővéreink is.
És igen, sok helyen kántorizáltak is a nővérek, és bármi más tettek, igen, de az mind olyan volt, hogy látszott rajta, hogy az nem egy hétköznapi ember teszi, hanem valaki, aki nagyon Istennek adta az életét.
Igen, azért az elköteleződés, a hűség, a bizalom, és nagyon nagy mély hit kellett ahhoz, hogy ezt az 50 évet, közel 50 évet szolgálatban végezik a nővérek. És a veszprémi és a veszprém környéki nővérek nagyon sokat köszönhetnek a Katona Lajos atyának, aki pártfogolta a nővéreket, és ezáltal Veszprém környékén, Városlődön, Kislődön, Kiskanizsán, Soglóvásárhelyen is, Felsőőrsön, tehát több lémán jelni szolgáltak a nővérek, és bizony-bizony nagyon komoly közösségeket építettek. A mai napig is vannak olyan idős emberek, akik nagyon nagy hálával emlékeznek a nővérekre, ezekből az említett kis falvakból vagy városokból. És hát igen, sajnos napjainkban már minden idős veszprémi és környékbeli nővértársunk az örök hazába költözött, és rájuk emlékeztünk, amikor is az alsóvárosi temetőben most október 30-án felújítottuk a síremléket, gyönyörű szépen elvégezték a síremléknek a felújítását, és hát Tolna Völgyi Krisztián atya volt az, aki megáldotta, és nagyon sok kedves barát, ismerős emlékezett velünk együtt, és volt jelen. Utána pedig egy háladó szentmisét tartottunk 6 órakor a Regina Mondi templomban, ami korábban a gyámi templomunk volt, és ott pedig Cernai Balázs, plébános atya, egy nagyon szép háladó szentmisével emlékezett a nővérekre.
Brigitta nővér, igen, hogy aki mondjuk esetleg érdeklődik a nővérek élete iránt, hogy ma milyen feladatokat látnak el a nővérek, ma hogyan élnek a nővérek?
Megtalálhatóak vagyunk, elsősorban természetesen ott azokon a helyeken személyesen, ahol szolgálunk. Sajnos, hát van honlapunk is, aktualizálni kellene, bevallom, hogy ebben nem vagyunk élenjárók, de hogy van a szerzetes közösségnek honlapja, kongregáció.hu, megtalálhatóak vagyunk. Tehát aki a Google-ban nagyon akar és keres bennünket, akkor megtalál is a tornak elérhetőséget is, úgyhogy mindannyiunknak fent van a telefonos elérhetősége, a címe, ahol éppen lakunk vagy vagyunk. Szeretettel várunk mindenkit, megszólíthatóak vagyunk, örömmel beszélgetünk, segítünk másokat, nem csak, hogy hozzánk jöjjenek, vagy hogy itt legyen hivatásuk, hanem az életük rendezésében is, és természetesen az Istenhez vezető úton.
Tehát akkor nővéreket meg lehet találni, kis leleményességgel, ugye?
Igen, hát kevesen vagyunk, de megtalálhatóak vagyunk, igen, és aktívak vagyunk, úgyhogy is szeretettel, tényleg szeretettel beszélgetünk és fogadunk minden érdeklődőt.
Nagyon szépen köszönöm Barnai Brigitta nővérnek, hogy ezt elmondta nekünk, és egy kicsit tudtunk beszélni a Kongregáció Jézu szerzetes társaságról, szerzetes rendről, mert azt hiszem, hogy egyre többet kellene beszélni ezekről, a szerzetes rendekről, mert ugye a férfi rendek azok talán ismertebbek, vagy azok a rendek, akik fennmaradhattak a a kommunizmus ideje alatt azok is ismertebbek, de a illegalitásba kényszerült rendek nem annyira ismertek talán. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Jó Isten áldja a nővéreket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és mindenkinek kérem és kívánom a jó Isten áldását. Köszönöm szépen.
Örömmel üdvözlöm a telefonnál Thaisz Miklóst, aki a Máltai Szeretett Szolgálat iskola alapítványának az elnöke. Üdvözlöm!
Sziasztok, jó napot kívánok!
Szeretném megkérdezni, hogy hogy is van ez? Ugye, ha Máltáról beszél az ember, legtöbbször a hajléktalanok jutnak az eszébe, vagy esetleg natalántán visszaemlékszik még arra a régi-régi 30 akárhány évvel ezelőtti NDK-s menekült társaságra, ugye, akinek a Málta nagyon sokat segített. Tehát hogy is van ez, hogy mi mindennel foglalkozik a Málta? Egy kicsit betekintést kaphatunk ebbe?
Igen, hát a Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület valóban egy több mint 30 éves szervezet Magyarországon, és nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik, szociális területen elsősorban, és én a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület által alapított Magyar Máltai Szeretett Szolgálat iskola alapítványnak vagyok a kuratórium elnöke. Tehát ez a szervezet, ez az alapítvány, amelyet én vezetek, kifejezetten köznevelési intézmények fenntartásával foglalkozik, tehát óvodák, általános iskolák, középiskolák és egyéb típusú köznevelési intézmények. Ahogy tetszett említeni a felvezetőben a hajléktalan szállókat és a hajléktalan kérdés, mint a sok egyéb terület közül egyébként az egyik emblematikus területét a Máltának. Talán a hajléktalan szállón keresztül meg is tudom világítani, hogy kezdődött ez az egész, ugyanis 20-valány évvel ezelőtt pont egy hajléktalan szállóval egy épületben alakult meg az első köznevelési intézménye, iskolája a Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítványnak, ahol egy olyan épületben működtünk, ahol volt hajléktalan szálló, szociális intézmények, nappali melegedő, stb. És akkor ezek fölött a harmadik emeleten a tetőtérben volt gyakorlatilag egy kicsi iskolai telephely, konkrétan háziasszony képző volt a legelső hát intézménytípus, amelyik működött a Málta berkein belül. Ez azoknak a
Bocsánat, hogyan alakult ki, hogy háziasszonyképző? Miért pont ez? Miért jött ez a gondolat?
Ez úgy jött, hogy azoknak a fiatal lányoknak, akik nem akartak, nem tudtak tovább tanulni középiskolába, tehát pusztán általános iskolai végzettségük volt, tehát azért nyilván nekik is hivatásnak érezte a Máté Szeretett Szolgált Egyesület akkoriban, hogy valamiféle alternatívát nyújtson. Másrésztről pedig, ugye Máté Szeretett Szolgált szociális intézményeinek egyébként is szüksége volt fiatal munkaerőre, csak ez a két igény találkozott, és így kezdődött az egész 21 néhány évvel ezelőtt, és hát aztán azóta nagyon-nagyon nagy utat tettünk meg. Ma már a Magyar Máté Szeretett Szolgált Iskola Alapítványnak 17 közösségi intézmény van a fenntartásában.
Hát az rengeteg. Konkrét.
Az rengeteg, igen, tehát van 7 darab óvodánk, 5 általános iskolánk, 4 szakképző intézményünk, van egy fejlesztő iskolánk, és még felnőtt képzéssel is foglalkozunk. Tehát elég komoly portfóliónk van, nagyon sok típusú iskolánk és településen vagyunk jelen, de talán ott lehetne megtalálni a közös pontokat, hogy olyan helyekre jelenünk meg kizárólag, ahol nehéz helyzetű, általában szociálisan nehéz helyzetű, vagy pedig más módon, tehát például a fejlesztő iskolánkban, Marcaliban, Siófokon és Pécsen súlyos és halmozott fogyatékkal élők tanulnak. Tehát mindenképpen olyan területeken jelenünk meg, ahol hát a segítségre, speciális tudásunkra, befogadó szemléletünkre van szükség.
Tehát minden olyan helyen, ahol egy kicsit többlet kell, tehát nem elég a normális menetben az iskola, mondjuk akár általános iskola, akár más magasabb iskola, hanem ahol speciális igényeket is ki tudnak elégíteni, ugye a Máltának ez a szakterülete, hogy segíteni a másik emberen.
Így van, jól tettük látni. Egyébként például az általános iskoláink kivétel nélkül kis települési általános iskolák, és hát kevés kivétellel roma származású diákjaink vannak. A középiskoláink azok jellemzően városokban vannak, Devecserben, Gyöngyösön, Békásmegyeren, Dombóváron. Nyilván a Devecser sem véletlen, ott éppen a vörösiszap katasztrófa kapcsán jelent meg a szervezet és alapított középiskolát. Szintén elsősorban olyan fiatalok számára, akiknek gyakorlatilag nem nagyon van más esélye, mint hogy a mi iskolánkban.
Igen. És aztán hogyan tovább ezek a fiatalok, mennyire tudnak boldogulni, mennyire tudnak velük úgy foglalkozni, hogy tényleg talpra lehet őket állítani, és talán önállóan is el tudják már látni magukat, vagy önálló életet tudnak élni.
Igen, hát nyilván nehéz átosítani, mert most már közel 4000 diák és óvodáskorú gyerek jár a intézményeinkbe. A jelmondatunk egyébként az, hogy a fogantatástól a foglalkoztatásig. Ez eléggé kifejezi azt, amit próbálunk a gyakorlatban is megvalósítani. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni a beavatkozásokat, hiszen nyilván már a születés pillanatában is olyan egészségügyi, szociális, szociokulturális hátrányok tudnak kialakulni, hogy ezt nagyon nehéz később orvosolni. Tehát minél korábbi beavatkozások, és minél később, minél tovább kísérni a fiatalokat, ezért az, hogy például mondjuk egy példát, hogy a Tarnaboda az a település Heves megyében, ez egy 700-valahány kis település, ahol a legrégebben van általános iskolánk egyébként. Ott például nagyon széles körű komplex segítséget próbálunk nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a újszülötteket is segítik már, és nyilván a szüleiket a családmentoraink. Van úgynevezett biztos kezdett gyerekházunk, az egy szociális szférába tartozó intézmény, amely az újszülötteknek is az édesanyjának, édesapjának vagy gondviselőjének próbál segítséget nyújtani, hogy hogyan kell gyereket gondozni, nevelni. Sokszor ugye nagyon fiatal és szociálisan nagyon általános helyzetű kismamákról van szó. Van óvodánk, szintén máltai óvoda, van általános iskolánk, van a Máltai Egyesületnek tanodája, amely az általános iskolás korosztálynak nyújt egyfajta kiegészítő, támogató, segítő közeget. Foglalkozunk ott foglalkoztatási programokkal is, mezőgazdasági programmal, a középiskolások segítésével, mentorálásával. Tehát a legkülönbözőbb módokon próbálunk segíteni, sőt most már lakhatást segítő programja is van a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak. Ez egy nagyon komplex tevékenység, ebből a világban vezetett alapítvány a kifejezetten a köznevelési kérdésekkel foglalkozik, de a Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület is néhány kormányzati program támogatásával nagyon-nagyon komplex hát hálót tudunk szőni a települési lakók számára.
És az hogy van például, hogy a Tarnabodon említette, hogy ott van máltai iskola, és akkor ott van külön községi iskola is?
Nem. Ez egy nagyon pici település, 700 fő körüli település, tehát ezekben a településekben egy intézmény van, egy óvoda van, egy általános iskola van, ezek a mi fenntartásunkban vannak. Ez kis intézményt kell elképzelni, tehát az óvodánkban olyan 50-60 gyerek jár körülbelül, az általános iskolában 105 és 110 közötti az összetanulói létszám.
Értem. Tehát ahogy a szükség jött, úgy jöttek az ötletek, illetve úgy próbálta Málta ezeknek a szükségleteknek megfelelni. Jól látom ezt a dolgot?
Igen, teljesen.
Tehát,
teljesen
igények nőnek, igen.
Igen, tehát nyilván elég sok megkeresést kapunk, főleg az utóbbi időben. Ugyan legendák vannak arról, hogy az egyházi finanszírozás az mennyire jó a köznevelésben az iskola oda fenntartóknak. Mondjuk azt, hogy a mozgásterünk kicsit nagyobb, és biztosabb egy egyházi finanszírozású fenntartónak a fenntartása, mint egy kis egyesületi civil fenntartás intézmény számára. Ezért is vonzóak vagyunk egyébként sokak számára. Most nehezen között ki ebből a mondatból. Tehát én azt, hogy arra akartam kiukadni, hogy elég sokan jelentkeznek be hozzánk, hogy esetleg átadnák nekünk a fenntartói jogot. De mi, hát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy kizárólag olyan iskolák vagy óvodák átvételét karoljuk fel, ahol olyan intézmény jelentkezik, amelyik beleillik a profilunkba. Tehát tényleg, ahol kifejezetten hátrányos helyzetű településről van szó, vagy sajátos nevelési igényűek jelentkeznek, stb. Ugyanis mi, nekünk ez a missziónk, tehát mi mondjuk fizetős magánóvodát nyilván nem fogunk soha az életbe indítani, felkarolni, pedig volt már olyan igény, aki egy fizetős magánóvodát akart nekünk átadni, és ez is egy teljesen fontos hiánypótló misszió, csak ez nem a mi profilunkban.
Igen, tehát csak a rászorulók felé. És most milyen megemlékezés volt, vagy nem is tudom, valami volt most?
Az alapítványunk 20 éves születésnapját ünnepli, hogyha erre teszi gondolni.
Igen.
2001-ben alakult a szervezet, és ugye most 2021 ősze van, tehát most 20 éves alapítvány. De azt is ünnepelhetnénk, hogy annak pedig 5 éves évfordulója volt, hogy egyébként én magam is 5 éve jöttem ide a Máltai Iskola Alapítványban, 5 éve szeptember 1-én, és 5 éves évfordulója van néhány emblematikus projektünknek, például a Tisza Bő és Tisza Bura, ez két viszonylag nagy, 2-3 ezer fős település Jász-Nagykun-Szolnok megyében, szintén rendkívül hátrányos helyzetű települések alapú. Ezek a programjaink is 5 évesek, tehát egyszerre van egy 20 éves születésnapja az alapítványnak, és néhány emblematikus programunknak pedig az 5 éves születésnapja, és hát nyilván ilyenkor megemlékezünk egy kicsit arra, hogy honnan, hova indultunk, ugyanis a mindennapi küzdelmekben egyébként, nagyon-nagyon sok rétű kihívással kell szembesülnünk. Most beszélhetnénk itt a Covid-tól kezdve nagyon sok mindenről, amely egyébként halmozottan és általában jobban sújtja a hátrányos helyzetű térségeket, településeket, családokat, mint az átlagot. És hát nyilván jó néha ránézni arra, hogy hát azért nagyon-nagyon sok mindennapi küzdelmünk van, nagyon sok kudarcunk is van nyilván sikerek mellett, de azért ha kicsit távolabbról ránézünk a saját tevékenységünkre, akkor én úgy érzem, biztos elfogult vagyok, hogy büszkék lehetünk arra, amit elértünk.
Hát igen, említette a Covidot is, azt hiszem, hogy nem lehetett könnyű, hiszen hogy lehet áttérni mondjuk digitális oktatásra egy nagyon szegény, kicsi településen, ahol nincs mindenkinek internetje, nincs mindenkinek számítógépe. Hát azt gondolom, hogy ott nagyon nehéz lehetett az oktatást folytatni, mert ugye nyilván találtak valami megoldást rá.
Igen, hát egyrészt igyekeztünk már egyébként pont a tavaly tavasszal kitört járvány előtt is a digitális infrastruktúrát, wifi hálózatot laptopokat, tableteket, stb. Tehát az infrastruktúrát fejleszteni, illetve a pedagógusok módszertani tudását is fejleszteni, hiszen általában nem csak a digitális eszközök hiánya tud problémát jelenteni, hanem az is, hogy mondjuk akár a pedagógus, akár a másik oldalról a családok, a diákok mennyire tudják használni ezeket az eszközöket. De hát emellett természetesen a realitást utalajánálva kételek voltunk alkalmazkodni arra, hogy csak családban egyszerűen nem megoldható, mert mondjuk van egy darab okostelefon, de arra vannak 8-an, nyilvánvalóan igen, nem könnyű így digitális órát tartani, még ha lenne véletlen internet, akkor sem.
Igen.
Tehát akkor átálltunk arra, hogy ahol lehetett, nyomtattunk feladatlapokat, kimentek a kollégáink a családokhoz rendszeresen, telefonon is tartották a kapcsolatot, különböző alkalmazásokon, illetve ilyen közösségi média platformok segítségével is. Tehát egyszerűen addig az volt a jelszavunk a COVID-járvány kezdetekor is, hogy egyetlen gyereket sem hagyhatunk szem elől. Tehát valamilyen módon meg kellett találni minden iskolának, minden pedagógusnak, minden diákhoz az utat, hogy a kapcsolatot ne veszítsük el a szigorú lezárások idején sem.
Hát ez egy komoly embert próbáló időszak volt, azt hiszem. Sok mindenkinek sok mindent meg kellett tanulni. Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány dolgozóinak is sok mindent meg kellett tanulni, sok mindenhez alkalmazkodni kellett. Hát nagyon szépen igen, köszönöm, hogy ezeket elmondta, és még szívesen hallgatnánk, ha van még valami mondani valója.
Ja, köszönöm szépen, én is, én nagy örömmel. Csak arra akartam utalni, hogy nyilván ez a tanulási folyamat, ez egy folyamat, tehát ennek nem vagyunk a végén. Minden nap újabb és újabb kihívásokkal szembesülünk, úgyhogy igyekszünk lépést tartani, és mindig arra reagálni, azokra fogják reagálni, ami éppen felmerül, és azokat megoldani, nem pedig kétségbe esni.
Hát akkor hajrá továbbra is, hajrá Málta, és
köszönöm,
nagyon kívánom, hogy talpra esett jó munkatársakat találjanak folyamatosan, és tudják végezni a feladatukat, hiszen nagyon fontos az, amit a Málta tesz. Köszönöm, hogy beszélhettünk.
Köszönöm.
Hírek.
Rendelkezések az Esztergom budapesti főegyházmegyében.